Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Kunavárhelyi Gábor, pszichológus, és a kiégésről beszélgetünk, sok területtel foglalkozol, de a kiégés az egy ideje jól láthatóan foglalkoztat, hiszen könyvet is írtál róla, a kiégés tünetei, okai és a sikeres megküzdés alcímmel Ég velem, ez a Ég velem, ez egy kérdés. Tehát, hogy ez a címe. És most itt beszélgettünk arról, hogy milyen területeken, vagy milyen területek miatt is jöhet létre a kiégés, és tulajdonképpen abban maradtunk, hogy az élet minden területén megtörténhet, illetve az élet minden területén minket ért hatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valamely területén kiégünk. Szóval, hogy ez egy ilyen összetett dolog, összetett tünetegyüttessel, és te azt mondod, és arra hívsz egyébként ebben a könyvben, azon vezetsz végig, hogy milyen jó lenne, és milyen ideális lenne, hogyha az ember észrevenné a legelső tüneteket, jeleket, amelyek egyébként arra sarkalhatnak, hogy változtassunk, és hogy a változtatás az azért annyira nem rossz, mert az egy úgynevezett fejlődést hoz az életben. Igen. És én azt is képzelem, hogy megy erre a világ, hogy kevésbé elképzelhető már, hogy egy élet az úgy teljék el, mint mondjuk egy generációval, vagy két generációval előttünk, hogy elindulunk egy munkahelyen, és jó esetben ott is végezzük, és közben pedig ugye az életútban megtörtént az, hogy lett család, vagy nem lett, teljesen mindegy, de hogy körülbelül hasonló környezetben éljük az életet. Ez ma már annyira nem reális, és nagyon érdekes, mert egyik oldalról azt gondolnám, hogy ennek ilyen újító ereje kéne legyen, ilyen lélek megújító, meg hú, annyi minden lehetsz egy élet során, megválthatsz karriert, és közben meg mégiscsak hoz egy feszültséget, emiatt mégiscsak van egy olyan dinamika, ami miatt azt képzeljük, hogy folyamatosan és állandóan menni kell és csinálni kell. Tehát, hogy érdekes, mert változik a világ, hozzá változik az életünk, és jönnek ilyen helyzetek, hogy a kiégés lehet ettől gyakoribb. Miközben, ha az elején észrevennénk, akkor a változtatás az nem, hogy nem kiégéshez vezetne, hanem tök új energiákhoz, meg tök új a saját magunkba olyan kreatív részünkhöz férnénk hozzá, amiről nem is gondolkodunk. Szóval, hogy ez a megelőzés, oké, te mondtad a bátorságot, hogy az kell hozzá, hogy észrevegyük, hogy nehezebbek a napjaink, és hogyan tudjuk magunkat regenerálni, de mégis mit tudunk csinálni, milyen megküzdési stratégiáink lehetnek az első szakaszban?
Én, hogyha dolgozom valakivel, akkor amikor eljutunk a megküzdésig, akkor én egy nulladik lépésként mindig valamiféle szemléletváltást szoktam, nem tudom, javasolni, vagy előirányozni, vagy azon elkezdeni dolgozni, mert hogy nyilván én adok elő kiégés témában, meg tartok webináriumokat, meg mindenféle előadásokat, és hogy egy ilyen előadásnak az lehetne a legnagyobb hibája, vagy akkor tudna a legbosszantóbb lenni a legjobb szándék ellenére, hogyha arról szólna, hogy a befogadót, a hallgatót elárasztom gyakorlatilag korlátlan számú életvezetési tanáccsal. Mert azt, hogy tényleg jó lenne egyébként, hogy jobban aludni, többet sportolni, egészségesen táplálkozni, stb. Tehát 100 ilyen életmód szintű beavatkozási ötlet van, de hogy azért lenne ez igazán bosszantó, és tényleg csak rontana a helyzetén annak, aki éppen nem boldogul, mert ezt tulajdonképpen mindannyian tudjuk. Tehát nagyon nehéz olyan életvezetési tanácsot adni most már a mai világban, egy bizonyos szempontból szerencsére, amit ne tudna az ember, hogy igen, nagyon jól tudom, hogy nem kéne este az ágyba vinni a mobilt a lefekvéshez, mert nagyon benne lesz a rossz alvásban, hogyha rövid videók nézegetésére alszom el. Úgyhogy itt van valami paradoxon, vagy valami kutya elásva, hogy tudjuk, hogy kéne jól csinálni, és mégse csináljuk. Hogy tudom, hogy kéne vigyázni magamra, de végül tönkreteszem magam a legjobb szándék ellenére, ugye erről szól a kiégés maga, amikor eljutunk egy bizonyos szintre. Tehát, hogy itt a nulladik lépés az mindig valami szemléletváltás, és hogyha megnézzük a kiégetteket, most bocsánat, így mondom, aki már eljutott egy nagyon, nagyon súlyos, egészségkárosító, vagy ilyen összeomlás közeli szintre, Hát akár honnan indul, akár mi a helyzet, és akár mi az ő pszichés berendezkedése, meg akár mik is a belső parancsai, a maga a folyamat, ami az önpusztításhoz, meg leépítéshez, meg egészségromláshoz vezet, az valahol mindig az önelhanyagolás körül forog. Hát, hogy vagy azért, mert dolgoznom kell, vagy azért, mert nyernem kell, vagy azért, mert erősnek kell lennem, vagy azért, mert nekem kell segítenem mindenkit, tehát ezt most hosszan lehetne sorolni, vagy azért, mert maximalista vagyok, vagy azért, mert teljesítményszorongásom van, vagy azért, mert sok-sok-sok ilyen hajlamosító tényező van. Mindegyik ilyen következményét tekintve az önelhanyagolás körül forog. Tehát, hogy a maximalista nem tud arra figyelni, hogy ezt, amit írtam, most nem nézem át 10-szer, mert hajnal 1 óra van, mert át kell nézni 10-szer, azért tökéletes legyen. Vagy akinek minden versenyt meg kell nyerni, az nem fog azzal foglalkozni, hogy igen, de most már nagyon fáradt vagyok, mert meg kell nyerni. Mm. És ezt így, tehát mindegyikre végig lehetne mondani, hogy hol forog ez, vagy hol eredményezi az önelhanyagolást. És hogyha meg az önelhanyagolás felől nézzük, akkor világos, hogy aki éppen valami önelhanyagoló és önkizsákmányoló programon van, az nem fog tudni dolgozni az alvás higiéniáért, meg nem lesz se ideje, se energiája, se kedve egyet többet edzeni, vagy a nullánál egyet többet. Tehát, hogy itt jön be tényleg elkerülhetetlen nulladik vagy első lépésként a szemléletváltás, hogy vagyok magammal, hogy vagyok a saját igényeimmel, hogy vagyok azzal, hogy felismerem-e azt, amikor fáradt vagyok. És hogy én egy időben nagyon sok, ez még most is előfordul, de volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon sok tréninget tartottam még kiégés megelőzése témában, és ott ugye tréningen mindig teleírjuk a falakat mindenféle flipchart-papírokkal, gyűjtjük az okokat, meg a következményeket, meg minden, de hogy mindig volt egy üres papír, azt feltettem az első nap elején, és az volt ráírva, hogy az új szemléletem, és az volt a cél, hogy azért úgy valahogy arra kerüljön fel valami, és hogy nem én diktáltam fel, hanem mindig eljutottunk valahogy a második nap végére, hogy magamra kéne jobban figyelni. Hogyha általában így sikerült megfogalmazni, hogy akkor éljünk úgy, hogy az én testi és lelki egészségem az álljon az első helyen. Ahhoz képest, hogy mit kell, meg mit muszáj, meg mit kötelező, meg mit várnak tőlem. És nagyon-nagyon érdekes volt, hogy amikor ez felkerült, és mondjuk megfogalmaztak úgy, hogy mostantól az én testi és lelki egészségem minden egyéb szempont előtt áll. Hogy erre hogy reagáltak az emberek, hogy nézték, és vannak ilyen teljesen megdöbbentő arccal azt mondta, hogy ezt nem szabad. Hát így nem szabad. Hát a kötelességeinket teljesíteni kell. Tehát, hogy nagyon erős ellenállás van azzal szemben, hogy vigyázzunk magunkra.
Hát igen, és hogyha még ide el is jut az ember valamilyen módon, akkor még azt keresztül kell vinni a környezeten, ugye, hiszen ez egy megváltozott viselkedést hoz magával, ami szintén egészen furcsa lehet a környezet számára.
Hát igen.
Ugye, mert akkor az lesz az érzés, hogy elhanyagoló, ő már nem olyan, már nem lehet benne megbízni. Nagyon érdekes, hogy ezt hogy kommunikálja az ember.
Hát akár honnan indulunk, akár ha a kiégésből, vagy bárhonnan, minden önismereti munkában és terápiában eljutunk addig, hogy a környezet elkezdi visszajelezni, hogy te nem ilyen voltál.
Nem ilyen voltál, bizony.
Hogy te, és nyilván ezt nem mondják ki szó szerint, hogy te...
Megváltoztál hátrányodra.
Téged jobban szerettünk, amikor segítő igen. voltál, mert akkor
igen.
mindig mindent rád lehetett bízni, most meg már nem. Hát igen, tehát, hogy lesznek belőle kapcsolati zavarok, és lesz belőle karrier dilemma, és akár, meg lehet belőle munkahelyváltás, meg lehet életváltozás, csak hát minden komoly fejlődésben vannak változások.
Abszolút. Hát persze, és erre csak mondtam hogy, azt, hogy igen. ez még akár nehéz is lehet, értem, csak aztán utána egy szabadabb élethez vezethet.
Igen, hát ez a felvezetőben te is említetted a bátorságot. Nyilván kell hozzá bátorság, hogy de ezeket a konfliktusokat felvállaljuk. Igen. Csak hogyha ez a szemléletváltás elkezd, nem tudom, így elmélyülni egy kicsit, vagy tényleg megérkezik az elhatározás, aztán nem is elhatározás, hanem valódi motiváció erre, hogy, hogy vigyázzak már jobban magamra, hogy ne tegyem tönkre magam, hogy én is legyek fontos, és tudjak figyelni a saját érzéseimre, a saját igényeimre, mikor mindig kérdezik, hogy igen, ennek ára van, mert lehet, hogy akkor ki kell lépni a segítő szerepből, és azt nem fogják szeretni. Vagy
hát arról nem beszélve, hogy akkor lehet, hogy én se tudom magam, hogy megfogalmazni. Tehát azért a magamat definiálni, és a magam jelentőségét megtalálni, azért az is egy ilyen félélet munkája, és akkor utána kiderül, hogy ez már nekem nem tesz jót, és valahogy máshogy kell magamra tekinteni, az is egy nehéz dolog.
Hát igen, és azért ez mindenkinek a saját döntése, hogyha a kiégést észleli magán, vagy ez a gyanúja, akkor mennyit akar, és milyen mélységben akar ezen dolgozni. Vannak nagyon jó életvezetési tanácsok, meg konkrét, tényleg ilyen tanácsadó szintű beavatkozások, hogy csináld ezt, és ezt, és ezt, és akkor nyilván az a szorongás, vagy ez a feszültség az enyhülni fog. Ez is egy megoldás, de hogy, és nyilván aki eddig akar eljutni, hát akkor egy néhány ülésben meg tudom tanítani, relaxálni, meg egy-két olyan technikára, ami tünetszinten csökkenteni fogja a feszültséget, de hogy nyilván, ha én vagyok erről megkérdezve, akkor én azt mondanám, hogy lépjünk tovább. Okay. És nézzünk rá az önismereti szintre.
Oké, okay, de hogyha mondjuk a tüneteket sikerült csökkenteni, és egyébként a könyvedben is vannak erre abszolút gyakorlatok, feladatok, különböző nézőpontok. Ha már a tüneteket enyhítem a szorongásba, akkor hihetem azt, hogy nem dolgozik az a kiégés ott lent a mélybe. Megmondom őszintén, ez abszolút egy személyes kérdés is a részemről. Én nagyon szoktam arra figyelni, hogy a kaleidoszkópomat úgy tekerjem, hogy attól még, hogy egy problémát érzékelek, és a felszínen tartom, de valamiért, vagy döntésből, vagy akármilyen nem tudok rajta változtatni, enyhítsem az ebből adódó feszültséget. Ez segít, vagy ezzel csak kendőzök, és amúgy...
Nem, ez nem biztos, hogy kamu megoldás, mert csak nagyon nehéz eldönteni, hogy ennek hol van a határa.
Vékony a jég.
De hogy egyáltalán nem áll megoldás a tünetekkel foglalkozni, és most nem is ilyen pejoratívan mondom, mert tényleg a következményekkel, mert nyilván közben ezek okozzák a napi szintű szenvedést, amire minden eszköz jó, mert hogy minden olyan eszköz, aminek nincs káros mellékhatása, mert hogy fontos, hogy ne szenvedjünk, fontos, hogy én magam komfortosan érezzem magam az életemben, és nyilván, ha meg a napi szintű szenvedés nincs jól kezelve, akkor ebből lesz előbb-utóbb fizikai betegség. Tehát, hogy érdemes tünetszinten foglalkozni a tünetekkel és hétköznapi eszközökkel, de egyébként is úgy általában a stressznek meg a stresszkezelésnek van egy ilyen nagyon egyszerű hüvelykúj szabálya, amit érdemes ugye kiégéssel kapcsolatban is figyelembe venni, hogy nem a károsító környezeti hatások tesznek tönkre, hanem az arra adott érzelmi reakcióm.
Értem.
Tehát én nem attól szenvedek, hogy bunkó a főnök. Ez egy környezeti károsító tényező, de igazából az, hogy bennem ez milyen érzelmi hatást kelt, és hogy szenvedek-e ettől, és hogy okoz-e ez nekem folyamatos terhelést, meg szorongást, az tulajdonképpen az mégiscsak az én érzelem szabályozási képességemen múlik. Tehát, hogy minden hibáztatás nélkül azért kiégésre is igaz, hogy magunkat tesszük tönkre, mert a saját érzelmi reakciónkat szenvedjük el, nem magát a környezeti hatást. Nyilván vannak olyan környezeti hatások, amik annyira erősek, ahol igazából csak a menekülés a jó eszköz. Tehát, hogy ez nem jelenti azt, hogy mindent meg lehet oldani, mert van, amit nem kell és nem is szabad. Tehát, hogy egy bántalmazó kapcsolatból a menekülés az egyetlen lehetséges és jó eszköz, és egy bántalmazó kapcsolatban például az akár munkahelyi, akár magánkapcsolat, ott nem tanítunk relaxációt, meg érzelemkezelést, mert még csak azt kéne, hogy az áldozatot megtanítsuk, még tovább eltűrni az áldozat
világos
szerepet.
Világos.
Tehát vannak nagyon durva helyzetek, de hogy az esetek nagy részében azért nem ennyire durva helyzetek vannak, hanem van ez a hétköznapi élet, ahol hát kinek van tökéletes munkahelye senkinek. Meg közben van az a családi élet, ahol van egy, tehát mivel sok teher van rajtunk, van egy ide-oda hullámzó párkapcsolatom, ami néha jó, néha meg krízis van benne. Ez plusz egy teher. Meg ott vannak a gyerekek, akiknek mindig van valami problémájuk, meg megoldandójuk. Tehát, hogy van sok hétköznapi teher akár, de hogyha egyenként nézzük, akkor Az katasztrófa.
Jó, de akkor csak eljutottunk oda, hogy nem kell bele kiégnünk az életünkbe, úgyhogy azért ez jó hír, és hogy tulajdonképpen ez azért nagyon múlik rajtunk, és arra, hogy mennyire figyelünk oda, és azon, hogy mennyire figyelünk oda magunkra. Hát most körülbelül ennyi fért bele, de én nagyon örülök, hogy kinyitottuk ezt a könyvet, és hogy aki akar, az ugye az Kunavárhelyi Gábor Ég velem című könyvéből többet is megtudhat, mind megküzdési stratégiákról, mind pedig egyébként nagyon jól bemutatott példákon keresztül felismerhető az, hogy hogyan is néz ki ez a folyamat. Neked nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget.
És sok sikert kívánok a továbbiakban.
Köszönöm.
És ezzel most a Pont Jókor véget ért, ahogy mondtam, Kunavárhelyi Gábor pszichológus volt a vendégem. Én holnap 11-kor jövök friss adással, szép napot addig is mindenkinek. Sziasztok!